már a hálózatra termel Európa legnagyobb reaktorblokkja. Németországban leállították az utolsó atomerőművet. Okozhat-e sugárszennyezést a szegényített urántartalmú tankelhárító lövedék? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megkezdte a kereskedelmi áramtermelést Európa legnagyobb atomerőművi blokkja Finnországban. Az 1650 megawattos reaktort majdnem két évtizeden keresztül építették, a munkálatokat 2005-ben kezdték meg. A hálózatra csatlakozással egy napon kicsit délebre, Németországban lekapcsolták az országban működő utolsó reaktorokat is. A finn üzemről, a német lépés várható következményeiről, illetve a szegényített urántartalmú tankelhárító lövedékek esetleges veszélyeiről Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárát hallják.
Ez egy újfajta reaktor, amit a franciák fejlesztettek ki, a korábbi német úgynevezett konvoj erőművek és a francia N4-es erőműveknek a házasításával. Tulajdonképpen ez egy francia-német koprodukcióban készült dizájn, ami alapján elsősorban francia és német cégek működtek együtt annak érdekében, hogy ez a nagyméretű 1650 megawatt névleges teljesítményű létesítmény megépülhessen. Nagyon érdekes, hogy a 2000-es évek közepén egy új atomerőmű építési hullám rajzolódott ki. Ez még ugye a Fukushima-i baleset előtti időszak, amikor az a francia-német konzorcium úgy gondolta, hogy nagyon sok ilyen nagy reaktorra lesz szükség egyszerűen a régi flotta lecserélésére, és hát őszintén szólva nagyon rövid határidővel, 4 éves határidővel, és nagyon alacsony költségen, mindegy 3,5 milliárd eurós szerződéses áron vállalták ennek az Olkiluoto atomerőmű telephelyen lévő Olkiluoto 3-as blokknak a megépítését. És hát aztán jött egy csomó bonyodalom, kiderült, hogy a finn hatóság nem olyan könnyen adja ki az engedélyt, mint ahogy azt eredetileg gondolták, illetve magának az erőműnek a műszaki tervei nem voltak még készen valójában, amikor a szerződést megkötötték és amikor az építkezés megkezdődött. Úgyhogy számos műszaki részlet menet közben derült ki, ami miatt módosításokra volt szükség. Egyéb témákban komoly vita keletkezett az erőmű építője és a finn nukleáris hatóság között, úgyhogy összességében hát nem 4 év alatt, hanem 17 év alatt épült meg ez a blokk. Ugyanakkor az egyik legkorszerűbb atomerőmű jelenleg ez a világon, és azáltal, hogy 1650 megawattos teljesítményt képvisel, Finnországban 14-15%-át fogja tudni adni az éves villamosenergia mennyiségnek, úgyhogy ez egy nagyon nagy egység. Egyébként tényleg én jártam ebben a létesítményben, egy gyönyörűen kivitelezett, nagyon magas színvonalú erőmű, amiben a reaktorsziget elsősorban francia technológiát tartalmaz, a turbinaszigetet pedig a Siemens szállította, tényleg a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazva.
Mennyire nagy ez a reaktor? Mennyire ritka Európában, hogy ilyen 1500 megawattnál nagyobb reaktort helyezzenek üzembe, tudván, hogy ez most Európa legnagyobb ilyen létesítménye?
Ez gyakorlatilag jelenleg a világon a legnagyobb ilyen reaktor, tehát hogy egy darab egységben 1650 megawatt legyen, ez az üzemelő reaktorok közül Európában a legnagyobb. Az Iker testvérét építik Flamanville-ben, Franciaországban, a normandai tengerparton, az szintén hasonló teljesítményű lesz, tehát akkor Európában ők ketten lesznek a legnagyobb egységek. Érdekes megjegyezni, hogy ebből a blokktípusból, tehát ebből az EPR, Európai Nyomatüzes Reaktor blokktípusból, kettőt már jó pár évvel ezelőtt üzembe helyeztek Kínában. Ott az építkezés sokkal rövidebb ideig tartott, de nyilván Kínában teljesen más az engedélyezési rendszer, és ott más cégek menedzselték a projektet, illetve az építkezés egy jelentős részét is más cégek végezték. Úgyhogy Kínában már van ezzel a nagy blokkal tapasztalat, de Európában ez a legelső ilyen nagy blokk, és még egyszer hangsúlyozom, hogy tulajdonképpen a maga nemében egyedülálló ez a blokk teljesítmény.
Miért Európában átlagosan mekkorák a blokkok?
ahogy haladt előre az idő, növekedett a tipikus blokkméret. Ugye amikor a paksi reaktorok épültek, akkor Közép-Európában elsősorban ezek az 500 megawatt körüli blokkteljesítmények voltak jellemzőek. Ebben az időszakban Nyugat-Európában tipikusan a 900 megawattos egységteljesítmények voltak jellemzőek, és aztán utána ezek felkúsztak 1000 megawatt, aztán 1200 és 1400 megawatt szintjére, tehát ebben a kategóriában 900, 1200, 1400 megawatt kategóriában jó pár létesítmény működik Európában, de 1500 megawatt fölé nem merészkedtek ezek az egységek.
Milyen előnyei vannak annak, hogy egy nagy reaktor és nem pedig több kicsi van egy atomerőműben?
Ugye ez egy nagyon jellemző trendje az atomenergetika fejlesztésének, ami az elmúlt 30 évet meghatározta. Az atomerőművek nagyon komoly versenyben voltak mindig is a villamosenergia piacon a gáztüzelésű, földgáztüzelésű erőművekkel, meg a szénerőművekkel, és itt mivel nagy beruházásról, bonyolult építkezésről, sokkal bonyolultabb építkezésről van szó, mint egy fosszilis tüzelésű erőműnél, ezért valójában a fajlagos költségek, tehát a 1 megawattórára vetített költségek csökkentése érdekében muszáj volt az egyre nagyobb egységteljesítmények felé elmozdulni. Ez adja az okát annak, hogy ha megnézzük a történetét ezeknek a blokkoknak, akkor egyértelműen a növekedés irányába hatott ez. És a fő ok, még egyszer mondom, az, hogy a fajlagos költségek, az 1 megawattórára jutó költségek így tudnak alacsonyabbak lenni. Nyilván kisebb személyzet kell fajlagosan a működtetéséhez. Hozzátartozik, hogy ezek a blokkok már rettentően magasfokúan automatizáltak, tehát olyan korszerű irányításteket alkalmaznak, aminek a következtében jó pár olyan tipikus utasítási szekvencia, amikor sok egymás utáni lépésből álló kezelési utasítás sort kell végrehajtani az operátornak. Ezeknél a blokkoknál már automatizálva van, elindítja az operátor, és maga a számítógép a művelet sorozatot, a szekvenciát automatizáltan végrehajtja. Magas kiégési üzemanyagot alkalmaznak már itt, azért, hogy az üzemanyagköltségeket leszorítsák, és nagyon fontos megemlíteni a biztonsági aspektusokat. Ez az első olyan nyugat-európai tervezésű nagy reaktor, amiben az úgynevezett súlyos baleseteknek a kezelésére gondoltak. Ez azt jelenti, hogy az EPR-nek, ennek a blokknak a reaktortartálya alatt van egy nagy, speciálisan erre a célra méretezett kerámiával borított terem gyakorlatilag, ami azt a célt szolgálja, hogyha súlyos balesetben megsérülne a reaktortartály, és kikerülne a reaktorzónából zónaolvadék, megolvadt üzemanyag, akkor az ebben a nagy térrészben felfogásra kerül, és speciális hűtőeszközök segítségével leütésre kerül, és így biztosítják azt, hogy még egy ilyen nagyon súlyos balesetben sem tud radioaktivitás kijutni a környezetbe. Amit még a biztonsági oldalról érdemes megemlíteni, hogy ezek a reaktorok dupla falú védőépülettel vannak felszerelve, amely védőépület nagy repülőgép rázuhanásra is méretezve van. Tehát ez a blokktípus is védett az ilyen típusú balesetekkel szemben.
És mondjuk a leállások, a tervezett leállások nem okoznak a villamoshálózatban jelentősebb problémát, mint hogyha kisebb reaktorok sorakoznának egymás mellett? Mert ugye van a karbantartási idő, ami alatt természetesen nem tud ez az atomerőmű, ez a reaktor energiát előállítani, vagyis 1650 megawatt esik ki hirtelen a hálózatból.
Teljesen igaza van, ez így van. Ez az egyik hátránya ennek a blokktípusnak, hogy a nagy egységméret miatt jóval nagyobb tartalékot kell tartani a villamosenergia rendszerben. Tehát mind a karbantartási időt át szükséges hidalni, mind pedig a véletlen üzemzavari leállás esetére is gondoskodni kell tartalékról. Ez tehát további intézkedéseket is igényel a villamosenergia rendszer fejlesztése szempontjából. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a finn villamosenergia rendszerben a legnagyobb egységek nem a paksihoz hasonló 500 megawattosak, hanem 900 megawattot megközelítőek, hiszen ezen az Olkiluoto telephelyen, amiről beszélünk, ezen van két darab forralóvizes reaktor, amelyek nagyjából 900 megawattos egység teljesítményt képviselnek. Tehát, hogy itt egy nagyobb tartalékképzésére van szükség, de ez az ugrás ez nem olyan nagy volt, mint hogyha csak 500 megawattos egységek lettek volna a legnagyobb egységek a finn villamos energiarendszerben. De még egyszer hangsúlyozom, hogy amit mondott, az teljesen jogos, és ez a tartalékok képzése szempontjából további feladatokat igényelt. Nyilván a villamos energiarendszerben való bekötés szempontjából is ez a nagy egység teljesítmény, ez további gondoskodást igényel, hiszen nagy teljesítményt kell tudni elvinni a telephelyről.
Más a karbantartás igénye, mint mondjuk a paksi erőműnek ritkában kell leállnia? Ugye mondta, hogy a fűtőelemek is mások.
Igen, ezeknél a nagy egységeknél már arra törekszenek, hogy másfél évente kelljen csak leállni üzemanyag átrakásra. Ugye a régi átrakási séma évenkénti átrakást írt elő, jelenleg Pakson a mostani VVN440-es blokkoknál úgynevezett 15 hónapos kampányt visznek, tehát 15 havonta állnak le üzemanyag átrakásra. Ezek az LPR-ek, ezek másfél évente kerülnek átrakásra, de elképzelhető, hogy a későbbiekben optimalizált üzemanyagciklus alkalmazásánál akár 2 éves átrakási ciklust is tudnak majd alkalmazni.
Ez azt jelenti, hogy az európai villamos hálózatba 1650 megawattnyi új kapacitás lépett be, miközben ugyanazon a napon Németországban erőműveket, az utolsó atomerőműveket is leállították. Mekkora energiatermelési kapacitás esett ott ki?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a német 3 utolsó blokknak a leállítása gyakorlatilag egy napra esett az Olkiluoto 3 kereskedelmi üzem kezdetével. Összességében valamivel több mint 3000 megawatt esett ki most így a német villamosenergia rendszerből. Hogy ez mennyire fog hiányozni, ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani. Teljesen eltérő értelmezések vannak. A német kormány rettentően bizakodó, hogy ez a 3000 megawattnál valamennyivel több kapacitás nem fog hiányozni. Vannak elemzések, amik azt mutatják, hogy ez igenis hiányozni fog. Az idő fogja csak tudni megmondani, hogy ténylegesen mekkora problémát okoz ez.
Mekkora esély van ezen erőművek, ezen reaktorok újraindítására? Kérdezem azért, mert a bajor miniszterelnök azzal állt elő, hogy Bajorország saját felelősségre vállalná a további üzemeltetést, egyszerűen azért, mert olcsó energiára lenne szüksége a tartománynak.
Ez egy nagyon érdekes hír, és megmondom őszintén, hogy azért tartom furcsának, mert hogyha komolyan gondolták, akkor talán néhány hónappal korábban kellett volna ezzel előállni, hiszen nagyon régóta tudott az, hogy a német korábbi döntések értelmében 2022. december 31-én be kéne, hogy fejezzék ezek az egységek is a működést. Az, hogy április 15-ig tovább üzemelhettek, ez csak és kizárólag az energiaválság helyzetnek köszönhető, ami itt az orosz-ukrán háború kapcsán létrejött. Szóval én nem nagyon értem, hogy a bajor miniszterelnöknek ez a nyilatkozata miért pont most 2 nappal a végleges leállás előtt jött, és miért nem, hát legalább 2 hónappal korábban, vagy miért nem még az előző évben. Nagyon nehéznek érzem azt, hogy ebből ténylegesen valamit is realizálni tudjanak. Ugye tudni kell, hogy a német koncepció most már nagyon régóta ismert, évek óta erre készültek, a személyzet egy jelentős részét mára elvesztették. A zöldeket is tartalmazó német kormány nem volt hajlandó üzemanyagot rendelni ehhez a 3 egységhez, még erre a december 31-től április 15-ig terjedő időszakra sem voltak hajlandók megengedni, hogy az üzemeltető üzemanyagot vásároljon. Tehát gyakorlatilag nincsen jelenleg olyan friss üzemanyag, vagy csak részben kiégett üzemanyag, amivel hosszabb ideig tovább tudnának üzemelni ezek a blokkok, és tulajdonképpen az engedélyeket is elveszítették ezek az egységek. Ez is nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a német kancellár tavaly decemberi döntésével meghosszabbította a korábban kiadott engedélyeket. Ilyet nem nagyon szoktunk csinálni a nukleáris szektorban, hogy biztonság újraértékelése nélkül adunk engedélyt további üzemre. Ezen itt a politika átlépett. Nem hiszem, hogy még egyszer át tudnának lépni, tehát hogyha érdemben merülne fel az, hogy mégiscsak visszakapcsolnák, mondjuk az Izár 2-t, amiről szólt a bajor miniszterelnöknek ez a nyilatkozata, hogy akkor ahhoz hogyan szereznének engedélyeket, hát ez nagyon sok munkát igényelne. Nem mondom, hogy lehetetlen lenne, de nagyon sok munkát igényelne. Azt gondolom egyébként összességében, hogyha a téli időszakban nem lett volna ennyire enyhe az időjárás, és nem tudta volna az európai villamosenergia rendszer ilyen viszonylag könnyen venni ezt az akadályt, akkor esetleg lehetett volna még tér, politikai tér arra, hogy Németországban újra gondolják ezt az atomausstíget, de így, hogy komolyabb gondok nélkül, enyhe időjárás mellett lezajlott ez a tél. Nagyon kicsi esélyt látom annak, hogy vissza tudnák nyitni ezt a kérdést Németországban. Mind a mellett, hogy furcsa módon a lakosság láthatóan a felmérések alapján jelentős arányban támogatná a tovább üzemelést. Tehát 60% körüli lakossági támogatást mutatnak, ami elképesztően magas ahhoz képest, hogy milyen következetesen antinukleáris politikát vitt a német politika az elmúlt egy évtizedben, de tulajdonképpen inkább azt kéne mondanom, hogy 5 évtizedben.
Milyen feladatok vannak most Németországban? Mennyire kell visszabontani, átalakítani ezeket az üzemeket ezekben a napokban, illetve a következő hetekben, hónapokban, hogy azokat konzerválják, vagy radioaktív mentessé tegyék? Szóval milyen feladatok vannak most ott?
Ugye összesen 17 reaktor működött Németországban, amikor a Fukushima-i baleset bekövetkezett, és a legrégebbi úgynevezett forralóvizes reaktorokat, amelyek hasonlóak voltak a Japánban szerencsétlenül járt reaktorokhoz, ezeket azonnal leállították, és utána vissza sem engedték őket indítani. Ezek között ma már van olyan, amelyiknek mondjuk a turbina épületét lebontották, tehát vannak olyan létesítmények, amelyekben már visszafordíthatatlan változások történtek, egyszerűen elindult a leszerelés. A leszerelésnek egyébként több koncepciója létezik, az inaktív részeket hamar le lehet bontani, a radioaktivitást tartalmazó részeket általában szeretik pihentetni mondjuk legalább egy 10 évig, mert akkor olyan mértékben cseng le az aktivitás, a rövidfelezési idő izotópok egyszerűen lebomlanak, és sokkal kisebb dózis teljesítmények mellett, kisebb személyzeti költségek mellett, kisebb dózisok mellett lehet a leszerelést megvalósítani. És szóval ez a várakozás a legtöbb blokknál várható, de ahogy mondtam, az inaktív részeken akár egészen korán meg tudják kezdeni ezt a munkát. Egyébként nyilván az üzemeltetőn is múlik, hogy melyik koncepciót választja. Lehet, hogy egyébként ez a bajor miniszterelnöki bejelentés azt a célt szolgálja, hogy egy kicsit abba az irányba terelje a szereplőket, hogy még várjanak ki, hát ha olyan dolog történik, ami miatt mégiscsak meggondolnák magukat.
Egy másik hír az elmúlt napokból, az Egyesült Királyság bejelentette, hogy akár szegényített urán lövedékeket is szállítana Ukrajnába. Mit jelent a szegényített urán lövedék? Radioaktív anyagot? Valami fajta egyszerű vagy kisebb atomfegyvert?
Ugye ez a témakör nem az atomenergetikához, nem a nukleáris energiához tartozik, hanem a katonai területhez, de kétségtelen, ha az urán érintettség miatt felmerül egy csomó kérdés, ami a környezeti biztonsággal kapcsolatos. Nagyon fontos leszögezni, hogy ezek a szegényített urán lövedékek, ezek ugyan nagyon enyhén radioaktívak, de nem nukleáris fegyverek. A szegényített urán ezekben a lövedékekben nem azért van, mert hogy sugárzó anyagról van szó, hanem azért, mert a fém urán nagyon nagy sűrűségű, körülbelül 19 kg egy liternyi fém szegényített uránnak a tömege, és az a tankelhárító lövedék, ami ebből készül, nagyon nagy mozgási energiára tesz szert, amikor kilövik, akár a hangsebességnek a sokszorosával is repülhet, és amikor becsapódik egy céltárgyba, tipikusan ugye egy harckocsiba, akkor ott olyan anyagállapotbeli változások következnek be, aminek hatására nem a robbanás következtében, hanem egyszerűen ennek a fém rúdnak a nagy mozgási energiája következtében ez át tud hatolni a páncélzaton, és átérve a páncélzaton nagyon apró részecskékre esik szét, és ez a fém urán ez hajlamos ebben az állapotban, ezekben az apró szemcsékben meggyulladni, és olyan nagy energiát visz be a harckocsinak a belső terébe, hogy az ott lévő lőszer ennek hatására felrobbanhat, az üzemanyag felrobbanhat, és gyakorlatilag ez semmisíti meg a harci járművet. Tehát, hogy gyakorlatilag egy néhány centiméteres lyukat ütve a páncélzaton teszi azt tönkre. Ami miatt ez izgalmat okoz, nyilván az urán hallatán nagyon sok embernek a radioaktivitás jut eszébe, és hogy valamilyen nukleáris fegyver, még egyszer hangsúlyozom, hogy nem nukleáris fegyverről van szó, azért valamennyire ez radioaktív, ugye a természetes urán radioaktivitásánál kisebb a radioaktivitása, mert hogy dúsítási folyamatnak a mellékterméke tulajdonképpen ez a szegényített urán, amiben a 235-ös uránizotópnak a részaránya kisebb, mint a természetes uránban, ennek következtében alacsonyabb a radioaktivitása. De amikor becsapódik ez a lövedék, ahogy említettem, apró szemcsékre, finom porra esik szét, és maga az urán, mint nehéz fém, kémiai méreg, tehát ha valaki közvetlenül kapcsolatba kerül vele, és nagy mennyiséget vesz be a szervezetébe, akkor ez ugyanúgy, ahogy mondjuk az ólom, mint nehéz fém, kémiai mérgezést képes okozni, ugyanúgy a szegényített urán is a szervezetbe kerülve kémiai mérgezést okozhat. A délszláv háborúban alkalmaztak ilyen lövedékeket, sok ezer darabot lőttek ki annak idején, és az öbölháborúban, a 90-91-es öbölháborúban is alkalmazták a szövetségesek ezeket a lőszereket harckocsikkal szemben. És azt mutatják a tapasztalatok, hogy az érintett területeknek a mentesítése az abszolút indokolt, tehát nem csak a járműveket, amiket eltaláltak vele, hanem a közvetlen körzetüket is, ha mondjuk ez egy lakóövezetben van, vagy mezőgazdasági területen van, amit következőkben élelmiszertermelésre fognak használni, akkor mentesíteni kell, és össze kell gyűjteni a céltájba be nem csapódott, meg nem semmisült lövedékeket is, mert a talajvízbe, illetve a csapadékkal érintkezve, a vízkörforgásba bekerülve ez az ivóvízbe juthat ez az urán, és aztán ezt a nehéz fém terhelést, amit az előbb említettem, ez a lakosságnál jelentősen megnövelheti. Úgyhogy nem kedvező az, hogy ez felmerült ennek az alkalmazása, környezeti szempontból semmiképpen nem kedvező, és hát látjuk, hogy az orosz kormányzat is eléggé hevesen reagált erre, mind a mellett, hogy az orosz hadseregben is vannak ilyen lövedékek, használnak szegélyített uránt az orosz hadseregben is, de láthatóan az ügyek eszkalációja felé halad ennek következtében a politikai diskurzus, úgyhogy nem feltétlenül szerencsés, hogy ez felmerült.
A nehéz fém szennyezésen kívül ez bármilyen sugárszennyezést a becsapódás közvetlen közelében okozhat?
Rettentően alacsony a radioaktivitása, tehát kis radioaktivitású anyagról van szó. Az említett két esemény sorban, az öbölháborúban, illetve a délszláv háborúban történt alkalmazás kapcsán rengeteg elemzés készült arra, hogy mekkora többletdózist okozhat, hogyha ezzel az anyaggal valaki érintkezésbe kerül, mi lehetett a katonákra ennek a hatása, vagy a lakosoknak a életére gyakorolt hatás. Szóval azt tudom mondani, hogy ezekből az elemzésekből az látszik, hogy a radiológiai következmények, tehát a sugárzás miatti következmények, azok nagyon-nagyon alacsonyak. Itt ennek a nehéz fémnek a kémiai méreg mi volt az, ami igazán aggodalomra ad okot, és ami miatt ezzel a témával foglalkozni kell, ha ilyen lőszert valójában bevetnek.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!